Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 151. dicséretünket. A 151. dicséret így kezdődik, Uram Isten. Uram Isten siess, minket megsegíteni, ti nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunkért. Helyünket elfoglalva, a 467. dicséret első három versét énekeljük. A 467. ének így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös ember a gondolatait. Térjen az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és ő könyörül rajta, mert ő bőkezű a megbocsátásban. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy egyre közelebb érünk ahhoz a naphoz, amikor átélhetjük a Te szeretetednek mélységeit, amikor mi is odajárulunk az Úr asztalához, és látjuk, hogy a fiút adtad értünk a kereszten, hogy az ő élete töretett meg, vére folyatott ki azért, hogy nekünk életünk lehessen. Magasztalunk, édesatyánk, azért, hogy Jézus Krisztusban atyánknak hívhatunk, és azért, hogy kész voltál a te egyetlen egyedet odaadni a Golgotán. Értem, nyomorult, elveszett bűnösért, értünk, akik olyanok vagyunk, amilyenek, és mégis odaadtad hogy kifizesse a váltságdíjat, mert nincs más ár, csak az ő élete, az ő vére. És áldott légy, Jézus, hogy te magad is igent mondtál erre a projektre. Nem mondtad azt, hogy ez már sok. Nem adod oda. Ha téged gyalázó, neked hátat fordító emberért az életedet, mégis megtetted. És köszönjük, hogy az elmúlt 2000 év során hallhattuk az evangéliumot, de bocsásd meg, hogy nem akart előttünk fölragyogni, hogy nem akartunk igazán téged elfogadni Urunknak, hiszen az élet azt mutatja, hogy nem te vagy az Úr a legtöbb ember élete fölött. Nem te vezetsz, nem a te szavaid határozzák meg az életet, de köszönjük, hogy ebből a sötét világból ma is kihívsz embereket, akik viszont örömmel indulnak el téged követni, mert megtapasztalták áldott kegyelmedet. Köszönjük, hogy még a nyomodban járhatunk, hogy még szól az evangélium, hogy még nem vetettél el minket, és nem engedted, hogy akár önmagunkat pusztítsuk el, hanem könyörülsz, visszatartod a gonosz erőket, azért, hogy minél többen életre jussanak, mert te azt akarod, hogy az ember megtérjen és éljen és dicsőítsen téged, hogy beálljon a fiú nyomdokába, és maga is világosság, só legyen ezen a földön. Köszönjük, hogy ez hatalmad van ma is elvégezni, és könyörgünk, hogy minél több embert ragadj meg a mi életünk bizonságtétele által is, hogy Uram, élő kapcsolatra juthassanak veled, és megtapasztalják lényük gyógyulását, szabadulását, az üdvösséget, amelyet ingyen kegyelemből kínálsz. Köszönjük, hogy elfogadhattuk, hogy elfogadhatjuk ma is ezt a kegyelmet. Kérünk lelked által, tedd életté áldássá igédet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A 73. Zsoltár verseit hallgassuk meg, mind a 28-at, és majd az Úr üzenetét. Tehát a 73. Zsoltár így szól hozzánk: bizony, Isten jó Izraelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek. De az én lábam már-már megbotlott, és lépteim kis hián megtántorodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, amikor láttam a gonoszok jó előmenetelét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és kitart az erejük, nincs részük a halandók nyomorúságában, és nem ostorozzák őket, mint más embereket. Ezért kevésség a nyakuk ékessége. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidülled a szemük, elméjük gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak, gonoszul szólnak. Fennhéjázva elnyomást emlegetnek. Az ég ellen is föltátják szájukat, és nyelvüket körbejáratják a földön. Ezért fordul feléjük a nép, és mint a vizet, mohón isszák szavukat. Azt mondják, honnan tudná ezt Isten? Lehet-e tudomása erről a magasságosnak? Íme ezek a gonoszok. Örökös biztonságban vagyon gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és hiába mostam ártatlanságban a kezemet. Mert nyomorúság ért minden napon, és ostorozás minden reggel. Ha azt mondtam volna, én is így beszélek, íme fiaid nemzedékét árultam volna el. Gondolkodtam ezen, hogy megérthessem, de túl nehéznek tűnt ez a szememben. Míg be nem mentem az Isten szent helyére, és akkor megértettem sorsukat. Bizony síkos földre helyezted, pusztulásra vetetted őket. Mind elpusztulnak egy szempillantás alatt. elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Ha fölkelsz, Uram, úgy veted el őket, mint az álom képet ébredés után. Hogyha keseregne szívem és háborognának veséim, akkor olyan balga és tudatlan volnék előtted, mint az oktalan állat. De én mindig veled vagyok. Te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután befogadsz a dicsőségbe. Kicsodám van az egekben, rajtad kívül másban nem gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája és az én örökségem, te vagy Istenem mindörökké. Mert íme elvesznek, akik eltávoznak tőled. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De nekem oly igen jó Isten közelsége. Az Úristen tartom menedékemnek. Ezért hirdetem minden cselekedetedet. Mai napon a Zsoltárok könyvét kezdjük el olvasni a vezérfonal szerint, mégpedig itt a 73. Zsoltárra, ami a Zsoltárok könyvének 5 részre való szétbontásában, ugye ez a 3. rész. Itt kezdődik a 3. rész. Az előző Zsoltár úgy fejeződött, hogy itt végződnek Dávidnak, Isai fiának az imádságai. És ebben benne van az, hogy a Zsoltárok az egy ima gyűjtemény. De nem egy íróasztal mellett született imádságnak a följegyzései ezek, hanem ezek mögött tapasztalat van. Benne van az élő Istennel való személyes kapcsolat, és az, ahogyan a hívő ember a mindennapi életben megtusakodja a hitét, megtusakodja az életnek a dolgait, szembeszáll azokkal a lehúzó, akadályozó erőkkel, amik körülveszi őket a világban. Szembeszáll, és odafordul Isten felé. És ezek a zsoltárok megmutatják nekünk azt, hogy az élet nehéz pillanatai van, vagy amikor a szívünk tele van sok-sok keserűséggel, amikor nem találunk szép kifejezéseket, hanem esetleg keményen tudjuk megfogalmazni, vagy meg sem tudjuk fogalmazni, ami bennünk van, akkor is oda lehet menni Isten elé. Tehát ezek a zsoltárok nagyon szépen bemutatják azt, hogy akkor el vagyok csüggedve, keseredve, talán nem értem azt, ami történik körülöttem a világban, és a szívem háborog, oda lehet menni. Tehát nem csak akkor, amikor minden rendben van, hanem akkor, amikor vívódok, küszködök önmagammal, környezetemmel, akkor oda lehet menni. Ezt erősítik ezek a zsoltárok. Aztán ugye nem csak addig volt imádsága, még Dávid zsoltárait olvastuk, hanem a folytatás is mind imádság, vagyis beszélgetés az élő szent Istennel. És arra vezet bennünket is, hogy mi is gyakoroljuk ezt, mi is beszélgessünk Istennel, mi is olvassuk a zsoltárokat, ne csak akkor, amikor a vezérfonal ezt elénk hozza. Én sokszor azt szoktam javasolni, hogy a Zsoltárok könyvét azt úgy olvassuk, úgy vegyük kézbe, mintha az orvos fölírna nekünk egy orvosságot, és azt írná rá, hogy naponta 3x1-et. Ugye valamikor egy antibiotikumot úgy írtak föl, hogy naponta 3x1 szemet. És lehet így olvasni a zsoltárokat is. Naponta 3x1-et, vagy ha valakinek nincs érkezése, akkor legalább naponta 2x1-et. Mert ezek a zsoltárok tisztítják a szívünket. Mert gyakran kimondják azt, amit esetleg mi nem tudunk kimondani. Ott forog bennünk, de valahogy képtelenek vagyunk megfogalmazni, és a Zsoltáros megfogalmazta helyettünk, és amikor olvassuk, akkor rájövünk, hogy bennünk is ezek a dolgok mozognak, és el tudom mondani az Úrnak az ő szavaival, vagy az ő szavai segítségével. A 73. Zsoltár Ászáf Zsoltára, és így kezdődik: bizony, Isten jó Izraelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek. Itt egy határozott vallomás, megerősítés, hogy bizony, Isten jó. És valószínűleg azért jön ez a határozott reflexió, mert benne megszólalt valami olyan, hogy Isten lehet, hogy nem is jó, vagy legalább nem igazságtalan. Mert hát azt látom, hogy micsoda különbözőségek vannak az életben. És visszautasítja ezeket a hangokat. Tehát visszautasítja ezeket a hangokat a saját szívében, és azt mondja, hogy bizony, Isten jó. Izraelhez. Azokhoz, akik tiszta szívűek. Tehát ebben benne van az, hogy a múltnak a tapasztalata, a saját életében, hogy igenis már annyiszor átéltem Istennek a hatalmát, szeretetét, segítségét, beavatkozását az életemben. Vagy, ha olvastam a Szentírást, akkor láttam, hogy Izrael életében hányszor megjelent Istennek a hatalma. Hányszor reménytelen helyzetben avatkozott be. És mindez mutatja, hogy igenis, Isten jó. És jó az ő népéhez. Azokhoz, akik tiszta szívűek. És ez úgy megrendítő, meg amit később olvasunk, hogy vannak olyan emberek, akikre ugye azt mondja, hogy gonoszok, és kevésség a nyakuk ékessége, hogy ezek mind Izraelhez tartoznak. Tehát amikor ezeket leírja, hogy vannak nem tiszta szívűek, meg vannak gonosz kevélyek, akik azt hiszik, hogy övéké a világ, és Isten sem látja őket, és azt csinálnak, amit akarnak. Ezek mind Isten népéhez tartoznak, mind Izraelhez tartoznak. Hát ez a döbbenetes. Hogy Izraelen belül nem mindenki tiszta szívű, és nem mindenki járja az Isten útját. És ezért nekünk is úgy el kell csendesedni az Úr előtt, hogy oké, bele tartozunk egy gyülekezetbe, Isten népe közé, de tényleg tiszta a szívem? Tényleg rendben vagyok? Tényleg az ő útján járok? Mert amikor mi így gondolkodunk, mint a Zsoltáros, vagy ilyen dolgokat fogalmazunk meg magunk körül, akkor általában ezt a világra mondjuk. Azokra, akik soha az életükbe be nem teszik a lábukat a templomba, akik hangoztatják azt, hogy őket az Isten nem érdekli, és mindenféle idegen dolgok felé, gondolatok felé, vagy eszmék felé mennek, és azt mondja a Zsoltáros, hogy hát bizony, az Isten népe között sem mindenki van élő kapcsolatban az Istennel. Vagy mondhatnám úgy, hogy van, akit nem hat meg. Az Isten milyen jó hozzánk, hogy lehajol és könyörül. Hát vajon mindenkinek megrendül a szíve, az élete attól, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia eljött ebbe a világba, és kész volt értünk meghalni a kereszte, úgy megszoktuk. Hozzátartozik az életünkhöz, a vallásunkhoz, aztán majd olyan jó lesz Jézussal foglalkozni karácsonykor, mert hát a kereszt az kicsit durva, ugye azon legyünk gyorsan túl, mert ha megfigyeljük az ünnepek közül, mire szentelnek az emberek több időt? A karácsonyra. Ugye már advent első vasárnapja már nem azt a tartalmat hordozza, hogy várjuk az Urat, várunk egy ünnepet, és 4 héten keresztül karácsony van a középpontban. Betlehem, kis Jézus, mert ez olyan kedves, olyan szép. Na de egy bitófa, ahol kivégeznek valakit, és ráadásul még képesek azt mondani a szószékről, hogy azt helyettem szenvedte, hogy nekem kellett volna azon a kereszten meghalni. Hát azt ki szereti hallani, nem? Hát sokkal jobb egy aranyos kis babuska. És ugye miért aranyos a kis babuska? A kis Jézuska? Miért szeretik? Nem egyszerű. Megfogjuk és letesszük, és ott marad. Nem megy sehova, nem szól bele semmibe, de az Isten fia igen. Ő beleszól az életünkbe. És akkor azt mondja, no, oké, elmegyek a templomba, de ne szóljon bele az életembe. No, gyerünk tovább, mert az idő dolog. Igen, tehát jó az Isten azokhoz, akik tiszta szívűek, de az én lábam már megbotlott, és lépteim kis hián megtántorodtak, mert irigykedtem a kevélyekre. Tehát a zsoltáros is benne élt maga társadalmába, nem egy szerzetes volt, vagy egy aszkéta valahol a sivatagban, és látta azt, hogy van sok igazságtalanság, vannak olyanok, akik ez az Isten nem érdekel, és mégis ő úgy látta, hogy hát azoknak milyen nagyszerű az életük. Minden sikerül, mindenük megvan, ők kaparintják meg a hatalmat, aki az Istenre figyel, azt félre söprik. És ezek a gondolatok nincsenek ma sem távol, mert hányszor megkísértik a hívőket. A hívő fiatalokat. Elmegy máshová tanulni, dolgozni, hogy tudom, kollégiumban vagy munkásszállón lakik, és azt látja, hogy hűha, hát körülöttem mindenkinek sokkal jobb az élete, mint az enyém. Én magam is hallottam, mikor mondták fiatalok, hát a kollégiumban, akikkel együtt lakok, vagy albérletben, egy se, még csak templomba se járnám, hogy hívő lenne, pénzük van, egy rakás, ha fiú kell, akkor fiú van, ha lány kell, lány van, én meg itt vagyok egy szám magam. Én hiszek Jézusba, követem is, és nem duskálok a pénzbe sem, nincsenek a legmodernebb dolgaim, még várnom kell a társra is. Hogy is van ez? Ugye, hányszor ott van ma is a szívben, és ha nem tudunk ellenállni, bizony mi is úgy járunk, mint a zsoltáros, hogy megbotlik a lábunk, mert fölveti a fejét az irigység, vagy a neheztelés Istenre, hogy Uram, hát látod, ők semmibe vesznek téged, buli-bulit követ, eszükbe se jutsz, mindenük megvan, jól alakul az életük, én meg itt vagyok, árván, mint a kis ujjam, tele gondokkal, bajokkal, hát Uram, nem jó. És aztán elsorolja, hogy ugye milyenek azok, hogy látja ő azokat. Tehát nagyon fontos, hogy itt a zsoltáros levette tekintetét Istenről, és akkor kerülünk bajba, amikor levesszük a szemünket Istenről, és a környezetünkre nézünk. Hát azt figyeljük, hogy a többi ember hogyan él, és mi van vele, és ha az igére figyelünk, akkor nagyon erőteljesen a szívünkre helyezi, hogy nézzetek Jézusra. Nézzünk fel Jézusra. A hívő embert az menti meg, azt tartja meg ebben a világban, a keskeny úton, ha mindig fölfele néz Jézusra, ha neki mindig Jézus a minta, ha mindig őt követjük, mert mindjárt, ha oldalra nézünk, bizony azért a mi szívünk is könnyen elcsábul. A mi szívünkben is könnyen fölüti a fejét az, hogy ha mennyivel jobb lenne a széles úton, ott sokan járnak, ott nem egyedül lennék, ott mindjárt akadna segítség, ha bajba kerülök. Persze, ez is csalóka. Ugye, mert lehet, hogy úgy látjuk, hogy a világ, hogy segít. De nézzük csak meg a tékozló fiút. Őt is vonzotta a világ. Hát milyen jó azoknak, akik nem zsidók, nem Izrael népéhez tartoznak, nem vonatkoznak rájuk ezek a, ez a kemény 10 parancsolat. Ugye? Hát nekik nincs. És milyen szabadon élhetnek. És ő is elkívánkozott idegenben. Hát jobb nekik. Én hívő vagyok, itthon vagyok, nagyfiú vagyok, és még mindig a atya mondja meg, hogy mit csináljak, és szót kell fogadni, be kell számolni, hogy hogy végeztem el a munkámat, és mennyivel jobb, akik oda vannak messze. Senki nem kérdezi, úgy csinálják, ahogy csinálják, és ott mennyire szeretik egymást az emberek, ugye a világban. Mert azt hiszük, hogy a buli az egyenlő a szeretettel. És nagy gond, amikor az egyház is azt hiszi, hogy bulik kellenek, mert az egyenlő a szeretettel. Aztán nézzük csak, meddig szerették ott egymást. Meddig élt át azt a nagy szeretetet a tékozló fiú, ha még volt pénze. De amikor elfogyott a pénz, hát hol volt a szeretet? Ki szerette őt? Kinek volt fontos? Kit érdekelte, hogy mi lesz vele? Zsidó, hívő, ilyen, olyan, mindjárt osszák a pecsétet, és már nem foglalkozik veled a világ. Ugye, hát látjuk, mennyi-mennyi sztárnak lehanyatlott már az élete. Azt se tudják. Ugye, 5-10 évvel ezelőtt mutatták mindenféle népszerű zenei műsorba, vagy filmsorozatokba. Ma már nem is hallani a nevüket. Senkit nem érdekel, mert jönnek az újak. Szeretik őket. Azt hiszik, tapsolnak nekem részegen. És szeretnek. Nem. Átverés. Becsapás. Majd amikor az életük árnyékba kerül, senkit nem fognak érdekelni. Mert vannak ügyeletes sztárok. És majd azokat. És ugye így lehetett a zsoltáros, és ha mi is félre tekintünk, nem az Úrra, bizony ezek a gondolatok megkörnyékeznek. És hol éli át a tékozló fiú az igazi szeretetet? Amikor hazamegy. Nem a haverok borultak a nyakába, gyere öreg, gyere, nézd, elviszlek apámhoz. Elviszlek hozzánk, nagyapámhoz. Ott még van kenyér, kinn a falun. Levágjuk a tulkot, a bárányt. És ezt mit enned? Nem, senki. Az apja borult a nyakába. Ilyen Istenünk van. Hogy akkor is a nyakunkba borul, ha évek vagy évtizedek múlva rádöbbenünk, hogy minden problémánknak alapgyökere, hogy elmentünk otthonról. Hogy irigyek voltunk másokra. Mi van a szívemben? Hála vagy irigység? Hálás vagyok azért, hogy Isten gondoskodik rólam napról napra, tudja, hogy mire van szükségem, vagy irigy vagyok, miért nem olyan az életem, mint a más? Miért nem vagyok én olyan szép, miért nem úgy nézek ki, miért nem vagyok olyan ügyes, miért nem tartok ott, vagy hálás vagyok azért, akinek az Isten engem formált, akinek gondolta és gondolja az életemet, és hálás vagyok a kegyelemért, hogy új ember lehetek Krisztus által. És mit mond, hogy hát úgy érezted, kimondta már, hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam ártatlanságban a kezemet, Tehát a szenvedések, a bajok ezt munkálták benne, hogy azt mondta, bizony hiába. És mindaddig így morfondírozik, ugye gondolkodtam, hogy megértsem, nem érti. Mikor kezdi megérteni? Míg be nem mentem az Isten szent helyére, addig nehéz volt, addig nem értettem. Bementem az Isten szent helyére, és akkor megértettem. És ez nagyon fontos üzenet. Hol érthetjük meg az életünket? Az Isten szent helyén, ott, ahol Isten jelen van. Ugye mi már nem a jeruzsálemi templomba megyünk, nem is biztos, hogy mindig a templomban, egy Isten tiszteleti helyen értjük meg. Na, ott, ahol Isten. Hol van Isten? Ott, ahol kinyitjuk a Bibliát. Ott, ahol ketten, hárman, vagy akár én magam az ő nevébe jövök. Össze vagy, nyitom ki az igét. Ahol keresik. Ahol szomjas a szív az igazságra és Istenre. Nem mindegy, hogy hol akarom megérteni az életet. Nem mindegy, kire hallgatok. És olyan jó, hogy Isten ideadta nekünk a Szentírást. Olyan jó, hogy van gyülekezet. Olyan jó, hogy van igehirdetés. Vannak könyvek. Van Biblia. Be nem mentem Isten szent templomába. Igen, ott meg lehet érteni. Az Úr előtt. A Bibliát kinyitva. De be kell menni. Kézbe kell venni. Hiába van annyiféle fordítás. Ha nem veszem a kezembe, nem fogom megérteni. Tehát ahhoz, hogy Isten akaratát, tervét megértsem, kézbe kell venni. De ezt nekem kell tenni. Tehát kell egy bizonyos érdeklődés, keresés, vagy kiábrándulás önmagamból. És azt mondani, Uram, hát ez így nem jó, a magam útján elveszek, és ezért elindulok keresni. És oda jutok az igéhez, és az igébe megtalálom Krisztust. És átélem, hogy ő is rám talál. És itt változik meg a gondolkodása. Bementem, megértettem, egyrészt azoknak a sorsát, akik istentelenül élnek. Most már megvigasztalódik, mert tudja, hogy nem arról van szó, hogy ők formailag oda tartoztak az Isten népéhez, és besétálnak majd az üdvösségre. Isten meg fog ítélni. És ma nincs más menedék, mint a kereszt. És aki ebbe a keresztbe belekapaszkodik, az menekül meg az ítélettől, mert Krisztus elszenvedte. És már úgy folytatja, hogyha keseregne szívem, háborognának veseim, olyan balga és tudatlan volnék előtted, mint az oktalan állat. De az ember addig kesereg, amíg nem ismer Istent. Az így nincs reménysége. És azt mondja, olyan lennék, mint az oktalan állat, hogyha még mindig keseregnék. Hogyha megismertem Istent, már van az a reménységem, hogy Jézusban megmentett, édesatyám, hozzátartozok, és velem van. És nem kell félnem. És nem kell másokhoz hasonlítgatni magamat. Mit mond, de én mindig veled vagyok, te fogod jobb kezem. Hát milyen csodálatos, ha ezt kinyitom a Bibliában, és ezt aláhúzom, kiemelem, és minden nap belenézek, amikor rossz a hangulatom, mert a hit az nem a hangulat kérdése, hanem ez, hogy én mindig veled vagyok, mert te fogod jobb kezemet. Ez a hit. Az ige az talaja. Mert a hívő is lehet mélyponton. Ébredhet fejfájással. Ébredhet rossz kedvűen. De ne, akkor nem azt mondja, hogy jaj, mert fáj a fejem, akkor most hol az Isten? Kinyitom, aha, itt van. Hát én vele vagyok. Vele vagyok. Miért? Mert fogja a kezemet. Akkor is, ha nem érzem. fogja a kezemet, tart erősen, mondhatom, biztonságban vagyok. Ugye minden meginokhat, olvassuk a 46. Zsoltárban, a hegyek a tenger mélyére zuhanhatnak, hegyek omlanának is a tengerben, nem félünk, mert Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Hát nem fantasztikus? És nem jó ebbe belekapaszkodni? És mit mond? Nem csak, hogy fogja a kezemet, hanem vezet. Hogy a tanácsoddal igazgatsz. Isten azért vesz ki a világból, hogy utána fogja a kezemet, vezessen az ő útján. Már másképp éljek, mint azok, akik nem ismerik. Már másképp alakítom az életem dolgait, már más gondolatok, érzelmek alakulnak bennem. És mit mond? Befogadsz a dicsőségbe, azután a dicsőségbe fogadsz. Nem fantasztikus, hogy nekünk van célunk, a dicsőség. Nem az, hogy itt megbecsüljenek, nem az, hogy itt enyém legyen a legjobb munkahely, vagy a legjobban fizető munkahely, hanem mi a cél? Még az sem, hogy milyen lesz a családi állapotom, kapok társat, nem kapok, lesz gyermekem, nem lesz, elérem a nyugdíjat, nem érem el. Nem ez a cél, a dicsőség, hogy oda jussak, hogy befogad az Úr, megígérte, ha végig megyek vele az úton, a vége, az út vége a dicsőség. Ahova ő ment, oda mehetünk mi is. Hát ki tud ilyet ígérni? Ki? Ki mehetünk tüntetni? Ki fogja azt mondani, hogy majd a dicsőségedbe fogadlak? Ugyanúgy meghal, mint én. Mit tud mondani? Kapsz 20 eurót. És azt se biztos, hogy megadják, ugye? Mit tud mondani? De az Isten azt mondja, Krisztusért befogadlak. De kicsodám van az egekben, rajtad kívül másban, nem gyönyörködöm e földön. Hát ez egy szerelmi vallomás. Az Istennek. Nincs más rajtad kívül, amikiben gyönyörködöm. Hát ugye ilyet a szerelmesek mondanak egymásnak. Persze aztán nem mindig igaz. De ezt Istennek mondja. El tudom én mondani. Tudok ilyen vallomást tenni az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, hogy rajtad kívül másban nem gyönyörködöm. És te vagy az én örökségem mindörökké. Nagy dolog, de jó dolog. Szeretni Istent teljes szívünkből, teljes életünkkel. És ugye a zárás, de nekem oly igen jó Isten közelsége. A végére megnyugszik. Mivel kezdi, hogy majdnem megbotlott a lábam, aztán kiborul belőle az a sok keserűség, ami ott volt, és a végén letisztul, megnyugszik. Mert ez itt az Isten, akkor mit hőbörgök? Fogja a kezem, és mit mond? Jó Isten közelsége. A legjobb. És jó, ha ezt el tudom mondani, hogy nekem az Isten közelsége a legjobb, hogy szeretek vele lenni, és nincs ennél jobb. És az Úristen tartom menedékemnek. Ő a menedék. Ugye, és ez azt jelenti, hogy ha jön a vihar, ugye a menedékház az azért van, hogy ha hirtelen leszakad az ég, oda te lehessen menni, és oda menjek, ott keressem az oltalmat. Hát így jön Krisztusban Isten, hogy menjek hozzá, vagy mint Noé építette a bárkát, menj a bárkába, és elkerülöd az ítéletet. Megmenekülsz. És ilyen menedék nekünk az Úr. És adja, hogy mindig oda menjünk, átéljük oltalmát, és aztán tegyünk róla bizonyságot másoknak, és dicsérjük nevét, imádkozzunk. Uram, köszönöm az égét, és olyan jó, hogy a Zsoltáros mindent elmondta előtted, kijönti az ő szívét, lelkét, a keserűséget, az irítséget, és mindent. Uram, te tudod, mi van a szívünkben, adj őszintességet nekünk is, és bátorságot, hogy előtted megmerjük mondani, hogy Uram, hát az én szívemben is van irítség, zúgulódás, hogy Uram, én is sokszor másokra nézek, és bennem is megmozdul az a gondolat, hogy Uram, hát olyan istentelen, és mégis sokkal jobb a dolga. És köszönjük, ha ezt megvalljuk, te tiszta szívet teremtsz bennünk. Mert az a Golgotai kereszt azért állítódott föl, hogy Úr Jézus, a te véred megtisztíthassa a szívünket. Hiszen János is azt írja, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, és megbocsátja minden bűnünket, és az ő fiának, Krisztusnak a vére megtisztít minden bűntől. És hadd éljük ezt át. Hadd tisztuljon a vér által a szívünk, az életünk, hogy majd úgy állhassunk az Úr asztalához, hogy tele legyen hálával a szívünk, hogy eltörölted, ami mögöttünk van, hogy fehér lehet a szívünk, az életünk, tiszta, mint a letörölt tábla, és így dicsőítsünk. És köszönjük, hogy erre a tiszta szívre, a megtisztított szívre egy új fejezetet kezd el írni, a kegyelem fejezetét. És Urunk, olyan jó tudni, hogy te fogod kezünket, és olyan jó a te közelséged, és ad, hogy még közelebb menjünk hozzád. És Uram, eléd visszük a betegeket, megfáradtakat, egyedül élőket, könyörgünk azokért, akik még nem ismernek téged. Uram, adj vonzást a szívükbe, hogy elkezdjenek keresni, attól, hogy kiábránduljanak ebből a világból, és kiáltsanak hozzád, addig, amíg lehet. Mert ma még szabad, ma még lehet leborulni a kereszt alatt. Uram, attól, hogy minél többen leboruljanak, hogy életre jussanak. És könyörgünk azért is, hogy a te aratásodba, te adj, Uram, munkásokat, csak te tudsz elhívni, és te tudsz alkalmassá tenni rá. De olyan kevés a munkás, könyörülj, Urunk, rajtunk. Könyörgünk a fiatalokért, gyermekekért, házaspárokért, egyházunkért. Uram, lelked által újíts meg bennünket, tölts fel önmagaddal, és könyörgünk népünkért, hisz népünknek is rád van, mint megváltóra szüksége, csak te segíthetsz minden népen, a miénken is, senki más. És Uram, te kezedbe tesszük ezt a világot is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, vasárnap 10:30-tól tartunk a templomban Isten tiszteletet, és az Úr szent asztalát megterítjük, és a feltámadott Úr Jézussal való közösségben mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Befejezésül a már megkezdett 467. dicséret 4.-5. verseit énekeljük. A 4. vers így kezdődik, már szolgád lettem Jézusom. Már szolgád láttam Jézusom, kiértem áldozál. Más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adjam át szívem, vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott lesz.